Köszöntöm Önöket! A 19. század közepére utazunk a mai műsor könyvei révén, előbb Londonba, azután pedig Magyarországra. Mindkét regény történelmi jellegű, és mindkettő hátborzongató bűnesetet is leír. Ilyen óvatosan fogalmazok, rövidesen megértik, hogy miért. Az első könyv a Babák városa, Elizabeth McNeil első könyve szerző, nagy nemzetközi visszhangot kiváltó regényez, a másik pedig a Lámpavas és Pillangó, Bartal Tamás jogász első prózai kötete. Szóval, ha izgalmas regényeket szeretnének, és érdekli Önöket ez a kor, akkor töltsék velünk ezt az órát.
Könyvben utazom!
Amikor a Whitfield nővérek megkezdték tanoncéveiket Salter asszonyságnál, akiről sosem derült ki, hogy volt-e valaha is férjezett, Iris-t egészen megigézte a szalon. Tyúk melle és Róz himlőhegei miatt arra számított, elzárják őket a pincébe. Ám ehelyett mindkettőjüket az üzlet közepén álló aranyozott asztalkához irányították, hogy a kíváncsi vásárlók láthassák munkájukat. Porfestéket és rókaszőrecsetet kapott kifesteni a babák lábát, kezét és arcát. Tudta persze, hogy hosszú lesznek a napok, mégis ámulattal csodálta a falak mentén sorakozó porcelánbabákkal teletömött ébenfa polcokat. Melegben és világosban lehettek. Gyertyák sercegtek az aranyozott tartókban, és tűz lobogott a kandallóban. Most, ahogy nővérével ugyanannál az asztalnál ül, bal kezében egy babával, a jobban egy kibolyhosodott ecsettel, nem győzi magába folytani ásítását. Azelőtt elképzelhetetlen kimerültség nehezedik rá a keserves munkától, mintha nem is üzletben, de gyárban. Gürcölne. A téli hidegtől vörös és repedezett a keze, mégsem zsírozhatja be fagyúval, mert akkor az ecset kicsúszna az ujjai közül, hogy elfuserálja a baba ajkait és orcáját. Körülnéz a polcokon, melyek nem ében fából vannak, csupán feketére mázolt olcsó tölgyből, a gyertyatartókon, melyek aranyfüstje lehámlik a lángok melegétől, és az üzlet legszörnyű berendezési tárgyán, a szőnyegen, ahol Salter asszonyság addig járkál fel alá, amíg szövése ritkásabb lesz az ő hajánál is. A cukrászat émeítő illata, a szoba levegőtlensége és a babák üres tekintete miatt úgy érzi magát, mintha nem is boltban, hanem sírboltban lenne. Elizabeth McNeil regénye, a Babák városa, a viktoriánus Angliában játszódik az 1800-as évek közepén. A könyv legelején olvasható részletben bemutatott lányok egyike tehetséget és ambíciót érez magában, és hosszú vívódás után elindul azon az úton, amelyre a művészet és a tiszta érzelmek vezérlik. De nem tudja, hogy nyomában egy megszállott férfi jár, aki rögeszmés szenvedélyt táplál iránta, és mindent tönkre tehet, amit Iris kivívott magának, akár az életét is elveheti. Balázs Évával, a Geopen kiadó főszerkesztőjével beszélgetünk a történetről.
Az egész regény arról szól, hogy szerelem, elhivatottság, rögeszme, birtoklási vágy, ebben benne van a vágy is, és hogy ennek a két végpontja, hogy ez lehet pozitív is, negatív is. És ez az ikerpár is valahogy beleillik ebbe a vonulatba, hogy van két lány, nagyon egyformák, és mégis egészen más lesz az életük. Hogy az élet esetleges, és hogy kétféle vetülete lehet. Tehát a két ellenpólus.
Milyen időszakban játszódik a regény, és hogyan teremti meg ennek az atmoszféráját a szerző? Mert az igazság, hogy még a szagokat is érezzük, igen. És az ember, amíg olvassa, kedve lenne a háta mögé nézni, hogy jön-e valaki azonos a két utcán.
Igen, nagyon filmszerű, miközben a nyelvezetében is érzékelteti, hogy ez nem ma játszódik, és mégis mai a nyelvezete. A karakterekkel is játszadozik, nagyon ügyes ez a fiatal első könyves szerző, azért tegyük hozzá, hogy ezzel úgy berobbant nem csak a brit könyvpiacra, hanem a legalábbis az európai vagy a nemzetközi könyvpiacra, mert lábon elkelt a kiadási joga, még meg sem jelent ott Nagy-Britanniában, és már megvette 28 kiadó, 28 nyelvre fordították le. Egyébként a miénk, azt hiszem a magyar kiadás az ottani megjelenés után egy-két nappal megtörtént itt is, és az amerikai az majd csak valamikor kora ősszel. Tehát lábon elkelt ez a regény, megnyert egy regényírói pályázatot, amit még kézirat korában kellett benyújtani, és így pattant rá az otthoni könyvpiac is, és nem akármilyen kiadó, a Picador vette meg tőle, és adta ki, amitől teljesen el is ájult a szerző. 19. század 50-es éveiben, illetve 50-ben kezdődik, ez a viktoriánus Anglia, London egészen pontosan, és a világkiállítás előtt egy-két évvel. Tehát már készül a kristálypalota, már készülnek az emberek. Nagyon ellentmondásos és érdekes és izgalmas kor ez az angol történelemben, de az európai vagy a világ történelemben is. Ez a felfedezések kora például, a mindenféle innováció, szóval hogy az ipari forradalom, amit hozott magával, ennek minden hozadéka természetesen negatív és pozitív értelemben is benne van. Szóval ez a nagy készülődés, a nagy várakozás. A nagy kirobbanási lehetőségek kora ez. Tehát ekkor ismerkedünk meg Iris-szal, az az Iker pár egyik felével, és ő az igazi főhősünk, és testvérével Rózzal, és aztán bejönnek a képbe a preraffaelita festők, a testvériség, ennek a szellemisége, és akkor mindenféle karakterek. Azt még elfelejtettem hozzátenni, hogy ez akkor még a gyűjtők kora is, mert ugye a természettudományos műveltség nagyon-nagyon divatossá vált ebben az időszakban, és fölfedeznek mindenféle furcsa lényt, létezett, valaha létezett és nem létező lényeket képzelnek mellé, és a preparátor kora is valahogyan ez, és mindenki a világkiállításon akar egy nagyot robbantani, és ott lefedni azt a területet, amit ő uralni szeretne, vagy amin szeretne kitűnni. Ugye a kitűnések nagy korszaka is ez. És itt ismerkedünk meg Iris-szal, akinek már az első lapokon tisztában jövünk a művészi ambícióival, mert kiderül, hogy titokban a pincében, amíg más alszik, éjszakánként ő festeni próbál autodidakta módon. Nyilvánvalóan mocorog benne a tehetség, érzi az ujjaiban a lehetőséget, és testvérével Rózzal egy édességboltos nőnek a babáit festegeti, ő az arcokat festi, ő a tehetségesebb, ő az, aki karaktert fest az arcokra, a testvére Róz pedig a kis ruhácskákat hímezi, az finom apró munkát végzi rajta.
Milyen kísérteties ez a tevékenység, nem? Tehát porcelán arcokat fest, sok igen. esetben fényképekről
igen.
hogy hasonlítson valakire, igen. még élő vagy már nem élő igen. gyerekre, döbbenetes ötlet.
Igen, az is divat volt, amit kikutatott Elizabeth McNeil, hogy milyen furcsa morbid divat volt fényképeket készíteni halott gyerekről, halott hozzátartozóról, és akkor nem lehetett rögtön eldönteni, hogy hányszor vitatkoznak ott a testvérével, hogy most ez él ott azon a képen, ahol a család körében lehet látni a hozzátartozót. Nagyon morbid, de közben pedig szívet markoló dolog is, hogy valakit, ha elveszítünk, valahogy meg kell gyászolni, és valahogy fel kell dolgoznunk, és nyilván ez is hozzá tartozott.
Olyan érdekes, hogy ez visszajön majd ez a gondolat, hogy valakinek az arcát rárajzolni. Mert hogy eljön a pillanat, amikor majd ez a lány látszik egy festményen, és hogy olyan, mintha a lelkét adta volna ehhez, igen. ha ő látszik.
Igen, mert közben, amíg festi titokban, illetve a baba arcokat nem titokban festi, de amikor lemegy a pincébe éjszakánként, és összespórolja a festékre valót, meg ellopkodja egy kicsit a házinéninek a papírját, és ott próbálja a saját ötleteit megfesteni, és tükörből próbál, de nem érzi, hogy valami nem stimmel, valami nem jó, amire ő képtelen egyedül rájönni, valami más külső segítség kell hozzá, és akkor határozza el, hogy dobbantani fog ebből az életből, és elhagyja Rózt. Ez nagy-nagy lelkiismereti kérdés is számára, de azért van benne annyi ambíció és önzés is, hogy ezt megteszi. Rózról ugye annyit kell tudni, hogy kezdetben ő volt a nem szebbik, csak szerencsésebb, mert nagyon szép volt, és nyilvánvalóan Iris is csak születésekor segítség kellett, és ezért a mellcsontja megsérült, és ettől egy ilyen kis tyúkmellszerűen alakult az ő mellkasa, ami mindig is szorongással vagy kisebb rendőrségi érzéssel töltött el. Rose viszont gyönyörű volt, élvezte az életet, vőlegénye volt, és hát élvezte a szerelmet, a testi szerelmet is, mert megtudjuk, hogy Iris egyszer megleste, és az irigység akkor az egekbe csapott benne, hogy ő miből maradt ki. De sajnos Rose himlős lett, és ezáltal a teste is, és az arca is megcsúnyult. És ő esett egy sokkal rosszabb állapotba, mint a testvére, és így hagyja el Rose-t, mégiscsak elhagyja, és kerül a festőművészek társaságába. Modellnek megy. Ez is nagyon nagy dilemma számára, hogy lehet-e ő modell, mert ő csak az akar lenni, de hát hiszen ő tisztességes lány, és tudja, hogy abban a korban aztán különösen a modellség az nem volt biztosíték arra, hogy valaki megőrzi az ártatlanságát, a női becsületét, de ő ezt is vállalja. A családja ezért aztán meg is tagadja őt fájó szívvel, Rose tudni sem akar róla, tehát elkerül onnan ebből a környezetből, és ott próbálgatja az ő szárnyait, és az egyik festő bele is szeret, de nem is akarok erről többet beszélni, mert legyen ez meglepetés az olvasónak, de egy nagyon érdekes viszony alakul ki közöttük.
Amiben nagy szerepe van a szabadságnak. A férfi is azt mondja, hogy nem kell, hogy összeházasodjanak, a nő azt mondja, hogy hát vannak ilyen társadalmi konvenciók, de hogy ő is élvezi ezt.
Ő is nagyon élvezi, még nincsen semmi közöttük, de nagyon hajlik arra, hogy mégiscsak legyen. De ez a dilemma azért örökké benne van, hogy kell-e ő annyira, hogy társadalmilag is vállalja ezt a kapcsolatot a másik fél. De hát ami a legnagyobb csáberő az az, hogy a férfitől tanul. De nem csak ő tanul a férfitől, hanem a festő is tanul tőle, mert olyan meglátásai vannak, tehát az ösztönös tehetség valóban ott van benne, és nagyon jó ötleteket ad, és egy kicsit még felül is bírálja ezt a preraffaelita idealizált világot, és többet tud beleadni, mint amennyit ez a testvériség, ez a művészi kör az esztétizmusával beleképzel. Tehát nem, ő nem elégszik meg azzal, hogy minden legyen idealisztikusan szép és gyönyörű, és az a lényeg, hogy a festmény tárgya beleélje magát egy hangulatba, egy soha nem létezett hangulatba tán, és ezt megjeleníteni az elég. Iris azt mondja, hogy élettel kellene feltölteni, és mennyire igaza van.
Sokszor mondja, hogy amikor modelltál, hogy ilyen teljesen természetellenes helyzetben kell kicsavart állapotban lennie, tehát hogy nem a valódit mutatják a festők, ahogyan például nem a valódi állatokat, hanem kitömött állatok a modellek, és ennek nagy szerepe van. Tehát hogy azt akartam mondani, csak hogy az olvasó is rengeteget tanul.
Igen, ha belegondolunk, akkor ennek a regénynek számos szereplője van, de két igazán fő szereplője. Egyik Iris természetesen, a másik egy nagyon-nagyon furcsa figura, akitől az embernek valamiféle viszolygása van, vagy legalábbis nem tudja olvasóként, hogy hova is tegye ezt a figurát, rögtön, ahogy megjelenik a színen. Ez egy különös férfi, aki preparátor. Állatokat preparál, töm ki, és gyűjt mindenféle furcsa, különleges torz állatokat. És amiről az elején beszéltünk, hogy mi is a főbb szála ennek a regénynek, amire minden egyéb szálat fölfűz a szerző, ugye a szerelem, az elhivatottság, a rögeszme, a vágy és a birtoklási vágy. Őket, kettejüket fűti leginkább ez. És itt megint visszacsatolok a pozitív és a negatív, vagy a két pólusra, mert az egyikben elfogadható, sőt, csodálandóvá válik mindez, a másikban viszont nem. Ott aztán igazán megkapjuk azt, amitől valóban borzongani támad az embernek kedve, ahogy olvassa.
Igen, hogy megszállottság lesz úrrá valakin, aki teremt egy világot magának tulajdonképpen. Van egy elképzelés, hogy az embereknek hogyan kellene hozzá viszonyulni, és ez egy nagyon magányos férfi.
Nagyon magányos, akinek nyilván a gyerekkorában sok mindent meg is tudunk erről, a fiatal koráról, hogy ott mik történhettek. A titok az úgy kezd kibomlani a vége felé, és aztán azért meg is tudjuk a legfőbb dolgokat róla, hogy miért alakulhatott az ő élete így. Nyilván a nagy szegénység, a felnőtt társadalom részéről a támogatottság hiánya, a bátorítás hiánya, a szeretetlenség, és így csúszott bele a képzelgésbe, ami aztán felnőtt korában egészen rácsontosodott, és egészen furcsa az is, hogy a kitömendő, preparálandó állatokkal ő beszélget. És egy elképzelt beszélgetés közepette fog hozzá, hogy preparálja a művészi szinten ráadásul az állatait, és tulajdonképpen lehetne ez kedves is és megejtő, de az ember mégiscsak borzong tőle. És majd aztán később ki is derül, hogy miért kell ettől borzongani. Szóval ennek a két főszereplőnek kereszteződik az útja.
Mi a műfaja ennek a könyvnek? Meg lehet határozni?
Hát részben történelmi regény, és mondhatom rá, tényleg rá lehet fogni, hogy történelmi regény, mert ezt a kort nagyon-nagyon jól kikutatta a szerző, valóban. És nem azért csupán, hogy vannak benne valóságos szereplők, mert a festők közül jó néhányan ott vannak, név szerint a preraffaelita festők közül, és tulajdonképpen az Iris is az egyikük felesége lenne. Ezt az egyik interjújában mondta is, hogy róla akart írni egy könyvet, de az mégiscsak egy életrajz lett volna, egy monográfia erről a nőről, aki saját jogán is festő volt, de modellként kezdte. Tehát ennyi a közös bennük. de úgy érezte, hogy ő nagyobb szabadságot szeretne élvezni, és egy valóságosan létezett személy esetében nem teheti meg, hogy a fantáziájából kiegészítget hiányzó kockákat, tehát ezért fölhagyott a monográfiával, vagy az életrajzi regénnyel, és inkább egy fikciót írt le, és benne van Elizabeth Siddalnak hívták a valóságban létezett nőt, és a saját fantáziájának megfelelően építette föl ezt a karaktert, de hát azért nagyon sok mindenben egyeznek. Tehát részben történelmi regénynek is felfoghatjuk. A világkiállításra való készülődés az annyira pontosan le van írva, hogy tényleg illusztrációként bármilyen történelmkönyvbe be lehetne tenni, hogy így készült London az 1952-3-as világkiállításra.
És ráadásul úgy, hogy megnézzük, hogy az egyes ember mit várt ettől, nem? Igen, tehetségesek igen. És tehetségtelenek. Igen, tehát igen. Nem csak a nagy művészek, azért igen. Ez a preparátor is annyira vágyik rá, hogy ő rá most majd figyelnek, mert igen. Egyébként soha nem kapott figyelmet. Nem? Tehát, hogy mindenki valamit vár ettől.
Igen, igen. Úgyhogy részben ez, részben egy horrorisztikus regény is, nem mondanám thrillernek, de abból is őriz műfaji sajátosságokat. Talán a rémregényre tudnám még visszavezetni, ami divatos volt abban a korban, a 19. században, úgyhogy még az van benne, az angol gótikus rémregény.
Nekem nagyon érdekes volt Rose alakja is, mert hogy ha már a teremtett világról beszélünk, ugye amikor elveszít mindent emiatt a himlő miatt, hogy hogyan épít magának egy másik látásmódot, vagy milyen lesz a szemlélete, tehát elkezdi gyűlölni a testvérét, igen. És semmit nem tesz.
Igen, az is nagyon jól megfogta a szerző, hogy lehet ezt a nagyon ambivalens érzést, aminek a legmélyén nyilvánvalóan a szeretet, a kötődés, az egymáshoz való nagyon szoros kötődés van, de hogy ebből hogy nő ki az irigység például, a féltékenység, a másik részről pedig az önzés, hogy azért mégiscsak ott hagyom ezt a szerencsétlen testvéremet, és vállalom inkább azt, hogy legyen bűntudatom, higgyenek rólam azt, amit akarnak, de én szabad akarok lenni, és meg akarom valósítani azt, amit úgy érzem, hogy bennem van, és egyszer élek.
Nagyon komplex figurák vannak. És a másik különleges figura nekem ez a fiú, utcagyerek,
igen.
Aki hozzaviszi a híreket, és arra gyűjt pénzt, hogy foga legyen.
Egy kamasz fiúról van szó, aki rettenetesen talpra esett, mert az élet arra kényszerítette. Más körökben, arisztokrata vagy jó módú körökben egy ennyi idős fiú még a család védelmét élvezi, annak idején is, de ez a fiú, ez egyedül maradt a nővérével, és valami szörnyűséges tanyán piszkos, lerobbant helyen élnek, és a nővére hát mivel keresse a kenyerét? Egy kamaszlány, nagy kamaszlány, hanem a testével nyilvánvalóan. És úgy jönnek be a képbe, hogy egyrészt ez a fiú állatokat gyűjt a preparátornak, és viszi a kétfejű kiskutyát, az elgázolt akármilyen állatot, közben a nővére pedig készíti a babaruhákat. De hát éjszakánként a testét árulja, miközben az ágy alatt ott van a testvére, és mindent hall, és mindent tud, és az iszonyú szeretet, az iszonyú egymáshoz való ragaszkodás egyszerűen megható, ahogy olvasod ennek a jeleit, ami közöttük van. És ennek a fiúnak is a vágya, drukkolsz, hogy igen, jöjjön össze arra Rozmár fogra való. Egyébként valóban azzal pótoltak hiányzó fogakat abban az időben. Rozmár agyarból készült. Tehát az drága volt.
Engem ez bűvölt el ebben a könyvben, miközben tényleg egyszerűen letehetetlen, iszonyan fordulatos és borzongató, de hogy ilyen apróságok, amik arra a korra nagyon jellemzőek, a viszonyokra, a szülő-gyerek kapcsolatra, amennyire elhagyatottak tudnak lenni a gyerekek, és hogy minek kell megfelelni, szóval, hogy nekem ez volt páratlan.
Igen, és hát benne van a viktoriánus kornak is a kétarcúsága, hogy egyfelül egy ilyen puritán visszafogott fegyelmezettséget mutat, másfelől pedig ott van a bordélyok világa, és arról is vastagon megtudunk sok mindent, és egyáltalán nem volt olyan szűzies és erkölcsös ez a viktoriánus kor, és számtalan nyilvános ház működött abban az időben Londonban, úgyhogy benne van minden.
És pont emiatt nem lehet tudni, mi a vége. Tehát, hogyha igen. Ez krimi lenne, akkor tudjuk, hogy jó, úgyis jön majd a felmentő sereg. De ilyen viszonyok között az ember nem tudja, hogy mi történik, nem?
Hát nem, az utolsó pillanatban sem. Szóval lapról lapra nem tudod még, mert fordít az ember egyet, akkor becsúszik egy csavar. Úgyhogy kriminek is jó.
Szabad megemlítenem, hogy igen? Hasonlít a parfümhöz?
Igen, hangulatában. Nyilván ott is a megszállottság, a rögeszme, a birtoklási vágy, a kitörés lehetősége.
És a szépség.
És a szépség. Igen. Igen, és mindennek a pandanya, ami benne van, a szépnek a másik fele, ami könnyen lehet csúnya, a jónak a rossz, az ellentétek. Abban is benne vannak, hogy olyan törekvésekről ír a szerző mindkét regényben, amelyek előbbre vihetik a világot, meg rondba is dönthetnek embereket, sorsokat. Úgyhogy ilyen szempontból mindenképpen össze lehet hasonlítani, és hogy olyan atmoszféra teremtő ereje van mindkét szerzőnek, hogy úgy az ember benne van, belevonja abba a világba, abba a millióbe az embert, hogy úgy belülről látod, mint olvasó, nem kívülről.
Természetesen Patrick Süskind, a Parfüm című regényéről beszéltünk itt az interjú végén Balázs Éva főszerkesztővel. A Babák városát, Elizabeth McNeil regényét a Geopen kiadó jelentette meg. Most hírek, azután Lámpavas és Pillangó, Bartal Tamás regényéről hallanak majd, amely az 1848-49-es szabadságharc idejére viszi az olvasóját.